Az integráció és az asszimiláció korszaka mennyire tekinthető át abból a szempontból, hogy a roma társadalom szerkezete, kulturális identitás milyen kereteket adott ahhoz, hogy egyáltalán integrálódhassanak? Ez mennyire volt gátló vagy segítő tényező?
Ez valójában megint teljesen másfajta problémákat jelent, mint ma. Egyrészt még hozzáfűzném azt, hogy a cigány társadalomnak volt egy 1893-as cigány összeírás, amely az első nagy jelentőség és statisztikailag ugyan rengeteg hibája volt, de nagyon hosszú ideig, gyakorlatilag 1971-ig a legmegbízhatóbb ismereteket ez szolgáltatta, és ez Hermann Antal nevéhez fűződött. 1895-ben tették közré ennek a cigány összeírásnak az eredményeit. Ebben körülbelül az akkori történeti Magyarország területén olyan, majdnem azt lehetne mondani, egy felső határt 200-250 ezer cigánynál több nem lehetett. Tehát ha azt képzeljük, hogy a korabeli Magyarország, történeti Magyarország olyan besésen 16-17 milliós népességről beszélünk, akkor ez tulajdonképpen nagyon kevés embert jelentett. Ez az egyik. A kulturális identitás vagy a néprajzi jellemzők pedig azért nem jelentettek problémát, ez később válik megint jelentős problémává, mert a magyar társadalom többsége még a népi kultúra keretei között él. És ebben a népi kultúra keretei között ezeknek a cigányoknak helye van. Továbbra is az történik, hogy a magyar társadalomban nagyon gyors foglalkozásváltások zajlanak le, de itt a cigányok, mint teknővájók, akár mint kovácsok, vályogvetők, valamilyen módon hozzá tudnak kapcsolni. A Hermanni rendszer is valami egészen elképesztő mennyiségű foglalkozás sorol fel, amit a cigányok űznek. Különböző ipari foglalkozásokat, tehát különböző fémműves van közöttük. A fémműves szakmákat sem úgy kell elgondolnunk, mint ma egyébként. Itt kezdve tűkészítőtől kezdve, csengőöntőig, tehát amit a korabeli társadalom tárgyi világa megkívánt, azokban gyakorlatilag a cigányok között nagyon sok specialistát találunk, amiből meg tudtak érni, de találunk közöttük szövőket, fonókat. Tehát nem egy ilyen egyfoglalkozású népességről van szó, nem akarom megbecsülni ezeket a foglalkozásokat, de rengeteg, tehát nagyon-nagyon-nagyon sok, akár ilyen százas nagyságrendű foglalkozást említhetnénk meg, amit a cigányok űznek, és ezekkel a foglalkozásokkal nagyon jól be tudnak illeszkedni ebbe a népi kultúra rendszerében élő társadalomba. Ez összefügg azzal a problémával egyébként, hogy a magyar társadalomnak ez a népi kultúra által meghatározott életvitele, ez kb. Az 1970-es évekre bomlik föl, és így tűnik el a tárgyi világa, és párhuzamosan azzal, hogy muzeálódik is. Tehát ekkor jönnek rá, tehát hogy nem csak a táncok tűnnek el, meg a népzene tűnik el, hanem sok más eleme ennek a népi kultúrának, beállítódások tűnnek el. És nagyon érdekes ez a folyamat, hogy miközben a magyar társadalom kilép a népi kultúra keretei közül, a cigányok egy része átveszi a magyar népi kultúrának az elemeit, és folytatójává és gyakorlójává is válik, illetve beépíti a saját kulturális rendszerébe. Viseletektől kezdve, amit mi ma cigányosnak tartunk számon, az valamikor magyar népi viselet volt, annak egy magyar népi viseletnek egy táji változata. De ugyanúgy az étkezési szokásoknál, amit ma esetleg mi úgy gondoljuk, hogy cigányos vagy cigány vagy roma étel, annak bizonyos táji magyar ételeknek a változataival kapcsolódnak össze. És itt egy jóval kisebb társadalmi távolságokról volt szó, mint ma tulajdonképpen, mert a magyar társadalomnak a többsége is teljesen másfajta demográfiai mutatók rendelkezett, különösen az alsó rétege, tehát, hogy sokan születtek, sokan haltak meg. A magyar társadalomnak az a problémája, hogy sok gyerek vagy kevés gyerek születik, itt inkább még a sok gyereket tartják problematikusnak. Egyáltalán nem kivételes a nagyság, ahogy 6, 7, 8, 9 gyerek van, tehát még a 20. század első felében is. És ebben a cigányok semmi kivételességet nem mutatnak. A cigányok akkor válnak láthatóvá és furcsává, amikor a magyar társadalomnak megváltozik a demográfiai viselkedése. Azzal együtt egyébként, hogy a magyar társadalomnak bizonyos társadalmi helyzetei gyakorlatilag megszűnnek, vagy elindul egy középosztályosodás, és a középosztályos viselkedésmódnak része a születéskorlátozás. Mert itt van jelentőség annak, hogy hány gyerek van ennek a helyzetbe való eljutásnak, vagy a helyzetből való megtartásnak, vagy ebből a helyzetből való további emelkedésnek. Tehát itt kezd elterni ez az 1-2-3 gyerekes modell, és ez egyre szűkül, ahogyan ezek a státusz emelkedésnek az esélyei változnak. És azok a társadalmi csoportok, akik ebbe a státuszemelkedési folyamatban nem kapcsolnak be, megtartják korábbi demográfiai viselkedési modelljeiket.
A középosztályba jutás, a társadalom milyen fajta átalakulása a roma közösségeket mennyire érintette, vagy nem érintette egyáltalán? Ebben a újfajta státusz emelkedési korszakban ők miért nem tudtak, akartak, vagy lehetett nekik bekapcsolódni egyáltalán? Mi az oka ennek a, úgy is mondhatnánk, hogy ritmus különbségnek?
Hát ez is egy sokat emlegetett és vizsgált téma. Azt kellene mondanom, hogy a magyar társadalom szerkezetét vagy úgy képzeljük el, hogy ha ennek is rengetegféle alakzata lehetséges, nem csak az az alakzata, amit általában szokás emlegetni, hogy piramis alakú, vagy fordított piramis alakú, mindenféle alakzatokat alakzatoként elképzelhetjük ezt a társadalmat. Mondjuk tekintsük mondjuk egy százegységnek, és akkor rengeteg különböző alakzatot rajzol kell. Két legegyszerűbb változata a piramis, vagy a fordított piramis, vagy ilyen rombusz alakú. Tehát, hogy sokan vannak fölül, vagy kevesen vannak fölül, sokan vannak alul, vagy kevesen vannak alul, sokan vannak-e középen, vagy kevesen vannak középen. És kérdés az, hogy milyen volt ez a magyar társadalom? A magyar társadalom, azt lehetne mondani, hogy nem voltak sokan fölül, és nem voltak sokan középen. Nagyon kevesen voltak mondjuk falvakban középen és fölül, városi társadalmakban valamivel többen voltak középen, és talán valamivel többen voltak fölül. Én nem adnám fel azt az Erdély Ferenc féle társadalmi szerkezetre vonatkozó elképzelést, amely azt mondja, hogy a magyar társadalomnak nem volt egységes társadalom szerkezete. Szerintem egyébként máig nem. Tehát ez a tradíció, ez tovább élt társadalom szerkezetnek ez a tradíciója, hanem ami megismétlődik egyébként Kolosi Tamásnak a 80-as évekbeli társadalom szerkezetről adott leírásaiban, amikor ott már szocialista társadalom, meg polgári társadalom. Tehát az Erdélyi Ferenc által adott, Erdély egy történeti nemzeti társadalom, meg egy polgári társadalomról beszél, de ha megnéznénk egyébként nem kettős társadalom, hanem legalább hármas, négyes társadalom van az erdélyféle koncepcióban, mert ott van még a parasztság is. Tehát egy nagyon rendies szerkezetnek képzeli ezt el, és utána ő még beszél arról, hogy tömegtársadalom is képződik, tehát rengeteg olyan ember van, aki nem helyezhető el ebben a háromféle szerkezetben. És ő ez a tömegtársadalomnak a jellemző, hogy ezek nagyon változó társadalmi helyzetek, amelyekhez nem kapcsolódnak karakterisztikus életvitelek például. Vagy nem tudnak rendies formát ölteni sem, hanem nagyon individualizáltak és rettentő bizonytalanok. Tehát a magyar társadalomban nagyon sok, azt lehetne mondani, olyanok, akik inkább a társadalomnak az alsó részéhez tartoznak, és a cigányok is részei, még a két világháború között is ennek a társadalomnak. Már ekkor sem nagyon tudnak bekapcsolódni ezekbe a mobilitási folyamatokba, de ezek a mobilitási csatornák zártak egyébként a társadalom többsége számára is. Tehát nagyon tudjuk, hogy ilyen nagyon fontos és többféle mobilitási csatorna van. Például ez a vagyonosodási mobilitási csatorna is nagyon-nagyon kevesek számára áll nyitva. És ezek a mobilitási csatornák, ezek egymáshoz is kapcsolódnak már. Nem eleve adott ez az összekapcsolódás, de például az iskola is fontossá válik egy státusz meghatározódási folyamatban. És a két világháború közötti Magyarországon a középosztálynak a tagjaitól már elvárt és megkívánt az érettségének a megszerzése. Ez még akkor erőteljesen nem specifikus egyébként. Itt különböző családi stratégiák vannak, itt még nagyon jelentősek a nemi eltérések. De a magyar társadalom többsége számára, egy része számára a szakmaszerzés is óriási eredménynek számít, de a nagy többség az valójában az elemi fokon nem jut túl. De mégis azt lehetne mondani, hogy a magyar társadalomban lezajlik az alfabetizáció. És a magyar társadalom az orális kultúrából átlép az írott kultúra világába, és ez a folyamat már indul a 19. század közepén. Már ekkor ütemkülönbség jön létre, és az iskola már ekkor problémává válik, hogy vannak társadalmi csoportok, akik kimaradnak ebből a folyamatból, és a cigányok már ekkor kimaradtak ebből a folyamatból. Különbségek vannak aközött, hogy letelepültek, vagy amit ilyen hermani terminológiában több-kevesebb ideig egy helyben tartózkodók meg vándorlók között, bár megjegyzem, hogy vándorlók vagy kóborok már alig-alig vannak, és ezek a húzamosabb ideig egy helyben tartozók is nagyon kevesen vannak, tehát magyarországi cigányságnak a többsége a 19. század végén egy helyben él. Tehát valamilyen faluban, városban, lehet, hogy nagyon furcsa, egy rengeteg helyi változattal, és nem biztos, hogy szegregáltan, tehát nem biztos, hogy külön település részekben vagy külön utcákban, olyan is van, legkülönböző változatok fordulnak elő. De már ekkor létrejön, már itt a kezdet-kezdetén ez a probléma, hogy nem nagyon tudnak bekapcsolni ebbe az iskolázódási folyamat, tehát az orális kultúrába, az írott kultúrába való átváltás folyamatába, ahol a foglalkozások betöltésének feltételévé válik már valamilyen iskolai végzettség, majdnem azt lehet mondani, hogy ilyen nemesi kutyabőrként kezd funkcionálni a diploma. Tehát ami gyakorlatilag ezeknek a társadalomnak a működésének az átalakulását jelenti. Ilyen funkcionalizálódó alkalmassághoz, teljesítményhez kötött belépési rendszer alakul ki, És a cigányok ebben gyakorlatilag, tehát már a kezdet-kezdetén, tehát jóval nagyobb arányokban nem sajátítják el már az írás-olvasás sem. De meg kell jegyeznem, hogy a magyar társadalom jelentős része sem jut el az írott kultúrának használatának az állapotába, tehát megtanulnak írni, olvasni, meg tudnak írni leveleket, alá tudják írni a nevüket, és a magyar társadalomnak is vannak olyan társadalmi csoportok, ami nem járatja a gyerekeit iskolába. Tehát olyan életviteleket folytat, ahol az iskolázódás nem váltható át semmire sem. Tehát nem azt kell tudni, hogy valaki valamilyen biológiai, vagy földrajzi, vagy bármiféle más típusú ismerete rendelkezik. Ezekben a világban ennek nincs jelentősége. Az a jelentősége, hogy valaki jól tud-e kaszálni, vagy bírja-e a kapálást, vagy hogyan rakja meg a szekeret, vagy bizonyos értelemben érte az állatok gyógyításához. És ez nem egy ilyen iskolás ismeretrendszer, ez még mindig a tradícióknak az elsajátítását jelenti folyamatosan, tehát továbbra is. Igazán egyébként olyan a társadalomban ez az ilyenlegű tradicionális kultúra és a tradicionális helyzetek eltűnnek, felszámolódnak, felmorzsódnak tulajdonképpen, kezd el növekedni, kialakul, majdnem azt lehetne mondani, egy ilyen státusz szakadék, meg iskolázódási szakadék a magyarországi cigányok és a nem cigányok között. A cigányok egyszer ott találják magukat, gyakorlatilag kiszorulnak a társadalomból, tehát megnövekednek a társadalmi és kulturális távolságok. És igazán ez már érzékelhető a 30-as években is, és még különösebben érzékelhető lesz majd az 50-es, 60-as években. Tehát majdnem azt lehetne, hogy egy lassú folyamat, lassan különböző megszakításokkal, időnként felgyorsuló folyamatról van szó, ami azt jelenti, majdnem azt lehetne mondani, hogy egy korábbi helyzethez képest a magyarországi cigányok jelentős része egyszerűen kiszorul a társadalomból. Rosszabbodik a helyzete egy korábbi időszakhoz képest.